Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy Krekó Péter, szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Telefonon tartjuk épp a kapcsolatot. Halló, halló, jó reggelt!
Jó reggelt!
Vétel. Mielőtt belemélyednénk ebbe a teljes őrületbe, ami éppen itt buzog körülöttünk, nem tudom, hogy beleszaladtál-e már a hírbe, miszerint Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, volt egy ilyen kérdezfelelek videóban, csinált egy ilyet, mert úgy gondolta, hogy felolvasott egy levelet. Kérem, tegyen meg annak érdekében mindent, hogy Varga Judit visszatérjen. És erre azt mondta a Gulyás Gergely, hát tessék, akkor én most közkincsé tettem ezt a levelet. Ez egész mesterkeltsége, meg teljesen mindenféle aktualitás nélkülisége, mintha azt hát sugalná, hogy visszahozzák a kampányra Varga Juditot.
Az a helyzet, hogy nem vagyok a Fidesz szűk kampánycsapatának a tagja, úgyhogy nem merek ezzel kapcsolatban valami biztosat mondani. Ami szerintem egyértelműnek tűnik, hogy mintha lenne egy olyan szándék, hogy már csak azért is reaktiválják valamilyen módon Varga Juditot a kampányba, mert van egy olyan képzet a Fideszen belül, és ennek azért még sokszor hangot is adtak vezető politikusok, meg véleményformálók, hogy ez kibillenteni pszichésen az egyensúlyából Magyar Pétert, és ebből a szempontból egy ilyen pszichológiai hadviseléssel kombinált választási kampányban, amire nyilván számíthatunk, ez egy eszköz lehetne. Azért azt hozzá lehet ugye akkor tenni, hogy nem biztos, hogy abban az időszakban, amikor mintha a Fideszre most megint kezdene újra ráégni, most, hogy ez indokolt vagy nem, de az a vád, hogy hát nem nagyon tesz eleget azért, hogy a kiskorúkkal szemben bántalmazások azok hát legalábbis visszaszoruljanak, szóval nem biztos, hogy ez most a legjobb alkalom erre, de mondom, erre szerintem lehet számítani, hogy valamilyen formában a kampányban Varga Judit visszatér. Én nem hiszem, hogy ugyanabba a felelősségteljes és közjogilag fontos politikai pozícióban, mint korábban, de hogy valamilyen módon reaktiválják a kampányban, én azt inkább valószínűleg tartom. És igen, és azért valószínű, hogy nem teljesen ilyen mindenféle háttérinformáció meg egyeztetés nélkül posztolta ki ez Gulyás Gergely.
Igen, mondjuk tőle a nagy bejelentés az lett volna, hogyha Magyar Pétert hozzák vissza, de az még neki sem sikerülhetett.
Azt következő körben.
Igen, szerintem is az még távol van. Ugye közben beindult ez a szivárogtatási ügy, ami elég érdekes. Én beszéltem egy barátom, aki informatikus, és belelátott ezekbe a hát úgynevezett kinyert adatokba, és ennek egy része valóban a Tisza párt adataiból, de hogy nagyon furcsa, hogy például a 18 ezer vagy 16 ezer személyes adatot szereztek meg, és hogy ezeknek a nagy része egészen érdekes módon generált név, tehát egyértelműen nem valós nevek, mondjuk a mit tudom én, 14 ezer a 16-ból, tehát ilyenek az arányok, és valóban az ukrán szál is, mintha utólag lenne beheggesztve, ez egy elég csinos, mondjuk egy orosz titkosszolgálati szívességi akciónak tűnik megint azok után, hogy már 2010-ben beleszálltak a kampányba.
Igen, az a helyzet, hogy az ilyen fajta szivárogtatásoknál általában ténylegesen nem tudjuk, hogy ki az elkövető. Tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy ehhez kell orosz titkosszolgálati akció, lehet, hogy van. De ugyebár ilyen, azért van egy arra vonatkozóan egy alapvetően belpolitikai eredetű és egyre egyértelműbb szándék, hogy mindenki, aki a Tisza párttal valamilyen módon kapcsolatot ápol, főleg, hogyha nyilvánosságban megjelenik, de hát ezek alapján akkor is, ha nem feltétlenül jelenik meg a nyilvánosságban, de érezze a hatalomnak így a jeges lehelletét, és hogy az, hogy ennek negatív következményei lehetnek, tehát hogy az a belpolitikai szándékok is mutathatnak ebbe az irányba, de egyébként összesség, tehát hogy de természetesen, ugyebár általában a hacker támadásoknak ez a természete, hogy csak valószínűségek lehetnek, bizonyosság nagyon ritkán, ahhoz, hogy bizonyosság lehessen, ahhoz általában azért az kell, hogy ezt hát igen, tehát hogy olyan szervezetek is vizsgálatot indítsanak ez ügyben, ahol amelyek ugyebár a hazai titkosszolgálatok körül vannak, vagy a hazai titkosszolgálatok, azok ott van meg, ha egyáltalán ott megvan az a tudás, amivel ezt fel lehet megöngyölíteni, de nem biztos, hogy ott a legfontosabb cél az most éppen az, hogy ebbe a magyar közvélemény tisztán lássa, és erre viszont az a helyzet, hogy fel kell készülni, hogy egy ilyen kampány jön, amikor lesz sok olyan esemény, aminek pontosan nem tudjuk, hogy ki van a hátterében, az viszont biztos, és ez mind a már kiadott hát orosz titkosszolgálati sajtóközlemény, amelyhez hasonlót egyébként Szerbiába is kiadtak, csak érdekesség képpen mondom, illetve a Putyin nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az, aki Magyarország érdekét képviseli, szóval ezek az egyértelmű jelzések arra vonatkozóan, hogy Oroszország belpolitikai, illetve hát ahogy ezt ki lehet fejteni, nemzetbiztonsági érdeket lát abban, hogy folytatódjon a Orbán Viktor kormányzása, tehát ennek alapján egyébként az, hogy az oroszok jelen, hát azt hiszem, hogy itt a jövő idő használat nem feltétlenül indokolt, tehát hogy az oroszok jelen vannak a kampányban, az egyébként egyértelmű, hogy egyes lépések, melyik lépés mögött vannak pontosan ott, ebben meg a dolog természetesen miatt általában nem biztos, hogy helyesen látunk.
Ezért kell mindenáron rábizonyítani a Tiszára, hogy ott meg az ukránok vannak benne a kampányban. Mai Mandiner címlap, az gyönyörű. Eddig bírta Zelenszkij, belemondta a kamerába, hogy a magyaroknak a Tiszát kell támogatniuk. Gyönyörű. Tehát, hogy muszáj berántani, hogy akkor igen, csak az nem tudom, hogy az a jól jár megint csak a Fidesz, hogyha azt mondja, hogy oké, hát minket itt az oroszok egy kicsit mintha támogat, de őket meg az ukránok. Tehát azért nem sikerült szerintem annyi embert meghűíteni, hogy elhiggyék, hogy az ukrán agresszorok és az orosz áldozatok háborúja folyik ott. Tehát nem biztos. Ez egy kicsit, mint a Varga Judit, tehát ilyen kétéli fegyvernek tűnik.
Igen, egyrésztről szerintem igen, tehát hogy ez egyrészt egy ilyen védekező akció szerintem, mert én azt gondolom, hogy egészen elképesztő az, ami az elkövetkező, vagy az elmúlt pár hétben zajlott abban a szempontból, hogy egyre nyíltabb az a retorika, ami az EU és NATO szövetségesekkel, illetve magukkal ezekkel a szövetségi rendszerekkel szemben megfogalmazódik a magyar kormány oldalon, legutóbb a Türk tanács igen,
nyitó
rendezvényén is, tehát ugye a Türk tanács gyakorlatilag az értékközösség, ami szemben mondjuk az Európai Unióval, igen, ugye nem háborúpárti, ez is elhangzott, de mellette igen, mentes a gender ideológiát, a bevándorlástól, stb. Azért erről a törökök tudnának egy kicsit beszélni.
És erőskezű vezetőik vannak.
És erőskező vezetők vannak, igen. Tehát, hogy viszont emellett én azt hiszem, hogy retorikailag gyakorlatilag teljesen elkötelezte magát a Fidesz Oroszország mellett, és ez azért valamennyire új fejlemény, tehát hogy ebben egy kicsit szemérmesebbek voltak, és több volt az ilyen kötelező, de azért Oroszország támadott típusú megjegyzés, most már ilyeneket nem nagyon hallunk, és ezzel az egyre nyíltabb ukrán ellenes fellépés az uniós politikában, ugyebár ez marad gyakorlatilag ilyen megkülönböztető jelzés
hát
ilyen jellegként a magyar kormány számára. Ezt nagyon, hogy mondjam, ezt a pontot egy kicsit igyekszik már túlfeszíteni a Fidesz. Nyilván ezzel ezzel azt mondja magára, hogy rengeteg kritikát kap, amiatt, hogy valójában az oroszok ügynöke, és hát tényleg nyilván ez a helyzet ez ennél bonyolultabb, de hát nehéz olyan külpolitikai mozgást mondani, a puhított szankciók elfogadásán kívül, amivel a magyar kormány ellen tartana az orosz külpolitikai akaratnak, sőt, mint annak a meghosszabbítása, aki működne, na és akkor erre meg tök jó, hogyha azt lehet mondani, hogy bezzeg a tisza az ukránok zsebében van, vagy az ukránok kezéből eszik, vagy ők rángatják nyúton. Az a helyzet, hogy az viszont, tehát hogy az ukrán ellenség a magyar társadalomban az több kutatás egybehangzó véleménye szerint nagyon erőssé vált. És jobban nem kedvelik a magyarok az ukránokat, mint az oroszokat, ami egyébként egy elég szomorú helyzet különösen ugyebár az invázió tükrében. Ez részben egy politikai termék, amit a Fidesz állított elő. Részben egyébként ennek volt gyökere még 2022 előtt is bőven a magyar közvéleményben. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én nem zárnám ki egyébként, hogy ez a retorika, ez hatásos.
Miközben, ugye, bocsánat, miközben Magyar Levente egyébként Párizsban mondott egy olyan beszédet, amit tényleg így a falatta a másikat. Tehát, hogy ez a történelem óra, amit ott tartott arról, hogy hát itt van, tessék, Trianon, hát nem, mi sokkal kevesebb területet vesztettünk, mint amit az oroszok igényelnek, nem érti, hogy miért kell akadékoskodni. Tehát teljes elmebaj és Trianon átértelmezés így zajlott a háttérben.
Igen, igen, 1956 már egy kicsit átért, nem kicsit, hát majd, hogy nem igen. 180 fokkal, de azért egy hát igen, 160 fokkal megfordította a magyar kormányzati, meg kormányközi retorika ezt a történetet, és igen, és egyre elterjedtebb az a narratíva, hogy valójában Magyarországnak nem kellett volna ebbe a provokációba belemenni, ugye egy CIA provokáció, stb. Ilyen összesküvésemletek vannak, illetve hogy megtanulta, hogy meg kell volna adni a magát, és igen, Trianon átértelmezése is aktívan zajlik, de szóval nekem az érzésem, hogy annak ellenére, hogy ezzel mindig nagyon vaskos önellentmondásokba fut bele a Fidesz, ez a fajta az a képessége Orbán Viktornak, hogy ő értelmezze a külpolitikát, és a külpolitikában meghatározó véleményeket ő formálja, azt szerintem nem tűnt el, és hogy tegyük mindehhez hozzá, hogy egyébként a Tisza párt szerintem részben nagyon helyesen, de alapvetően nem külpolitikai dolgokkal foglalkozik elsősorban. Nyilván, hogyha megnézzük a választók probléma térképét, akkor ott nem a külpolitikai kérdések dominálnak. A háború az nem a legfontosabb dolog a magyarok számára, és nyilván tegyük hozzá, amikor már több mint három éve zajlik egy háború, akkor már nehéz, hogy mondjam, ezt úgy beállítani, mint ami azonnal elhozza az apokalipszist, mert hogy ebben élünk már régóta, hozzászoktunk. De hogy ezzel, tehát hogy nem ezzel foglalkozik a Tisza, viszont én azt gondolom, hogy ebben továbbra is van némi előnye a Fidesznek, és itt én azt látom, hogy mintha nagyon vaskos ellentmondások, amikben ugye már régóta van a Fidesz külpolitikája, de ezek a választók számára kevésbé csapódnak le. Tehát ez az érdekes helyzet állt elő, hogy igen, a Fidesz beszél egyfolytában külpolitikai meg geopolitikai kérdésekről, az ellenzék, és a Tisza megpróbálja visszahúzni a politikát a hazai kérdésekre, infláció, korrupció, egészségügy, stb. Az biztos, hogy a választókat jobban érdekli az utóbbi, de nyilván, és itt nem akarván a falra festeni az ördögöt, de itt szerepe lehet, igenis, mondjuk az orosz kavarásnak, és akár titkos szolgálatoknak, tehát nyilván előállhat olyan helyzet, amikor történik valami olyan, amiben a háború kérdése megint a legfontosabb témává válik a magyar választók számára, mint ahogy ez történt 2022 áprilisában közvetlenül az invázió után.
De mintha azt látnám, hogy volt egy ilyen viszonylag kiegyensúlyozott építkezés, ugye Magyar Péter ellen sorba gondolom, ott meg volt a forgatókönyv, hogy mint, és ebbe brutálisan belezavart ez a Szőlő utcai ügynek hívjuk a dolgot, de ez egyrészt nem egy pontos meghatározás, másrészt meg ugye rossz irányba is vezetné, de hogy alapvetően ez a Szőlő utcai ügy, és ez hát a vártnál nagyobbat robbant, és ez annyira apró, finom tényezőkből jött össze, hogy miért tudott ez ekkorát robbanni, hogy a Google keresések nem tudom hány iszonyatos mérete százaléka a magyaroknál ez az ügy.
Igen, az biztos, hogy ez még sokáig napi renden marad, és hogyha ez marad az az ügy, ami a magyar választókat érdekli, én azt hiszem, hogy ebből a Fidesz igazából nem nagyon tud jól kijönni. Én az a reakciójukban egyébként nagyon hasonló viselkedést olvasok ki, mint amit egyébként a Covid alatt lehetett látni, hogy próbáljuk meg azokat, akik olyan módon beszélnek erre a témára, ami nekik nem tetszik, retorikailag úgy megfélemlíteni, hogy utána biztos, hogy csöndben maradjanak. Tehát gyakorlatilag egy ilyen erős öncenzúrára késztetni a szereplőket, és azért ezek a teljesen abszurd és aránytévesztő, és azért elég kellemetlen időket idéző rendőrségi fellépések Facebook posztok miatt. Ezek abszolút ezt mutatják, de most emlékeztetünk arra, hogy hasonló letartóztatások Facebook posztok miatt voltak egyébként a Covid idején is, és a Covid idején egyébként ugyebár ami tabunak számított, az a vakcinák, és különösen az orosz és kínai vakcinák hatékonyságának a megkérdőjelezése, illetve az ezzel kapcsolatos mondjuk adatok idézése, vagy annak felvetése, hogy ez helyes döntése, és mindenki, aki ugyebár ebbe beleállt, az oltás, vagy akár meg kérdés mert feltenni az oltást.
Hát ismerünk ilyet, igen.
Igen, hallottunk már ilyenről, de hogy, és most nagyon hasonlót látunk, hogy aki a Szőlő utcát vezető kormánypolitikus kontextusában megmeri említeni, az megnézheti magát, de ugyanakkor szerintem ez azt az üzenetet közvetíti a nyilvánosság felé, és én hozzáteszem, hogy és emellett érveltem már többször, hogy ez nem bizonyítja egyébként, hogy ezek a vádak semmilyen Zsoltan kapcsolatban igazak.
Sőt, abszolút. Engem zavar is ez az egész semmilyen vonal ebben a történetben, mert hogy igazából félreviszi a dolgot abban a szempontból, hogy ez a csávó 10x éve, 20 éve csinálja ezt a dolgot, a gyermekek abuzálását, a prostitúciára kényszerítést, az emberkereskedelmet, igenis, az látszik, hogy védettségben, tehát egyértelműen védettségben, és szerintem most ettől elmegy a dolog egy kicsit rossz irányba.
Igen, tehát hogy én egyébként azt gondolom, hogy összességében, hogyha összerakjuk a tényszerűen igazolható elemeit ennek a történetnek, akkor abból valóban kirajzolódik egy olyan kép, ami szerintem önmagában elég súlyos, ami arról szól, hogy azok a szereplők, és ebben a Szőlő utcai ügyben nem az egyetlen ügy, ahogy pontosan, ahogy mondtad, hogy évek óta annak ellenére, hogy erről voltak információk, folytathatta az üzelmeit, és más ilyen szereplőkről is tudunk, akiknek ugyebár Kaleta Gábor, stb., akinek az ügyködései felett szemet hunytak a felettesek, hatóságok, stb., amiből itt megint hozzáteszem, hogy nem következik feltétlenül az, hogy ez amiatt van, mert van valami network, aminek a tagjai védik egymást. Ez egész egyszerűen lehet az a fajta tekintélyelvű politikai szemlélet, ami azt mondja, hogy ha valaki a körön belül van, és különösen, hogyha ha magas pozícióban, akkor őt meg kell védeni, és ő igen, szabadon, hogy mondjam, élhet a pozíciója, a lehetőségekkel adott esetben. Ha visszaél, akkor a felett is, akkor könnyebben szemet hunyunk a felett. Szóval lehet ennek az oka nemes egyszerűsége egy ilyen politikai mentalitás, de az biztos, hogy ennek az eredménye az, hogy a gyermekotthonokban és ezekben az intézményekben igenis ki vannak téve a gyerekek a különböző típusú visszaéléseknek és molesztálásoknak, és ezzel nem, mintha a jelzések ellenére nem akartak volna foglalkozni az illetékesek. Szóval ez önmagában szerintem egy elég erős sztori, és lehet belevinni ilyen népmesei elemeket, amikre egyébként tényleg nincsen semmi igazolás per pillanat, mint az, hogy ebben magas rangú kormányzati szereplők személyesen érintettek lennének, vagy ennek haszonélvezői lennének. Szóval lehet ebben ilyeneket belevinni, nyilván akkor jobban hat a történet, csak közben meg el is komolytalanodik.
Igen, ez a baj.
Azt gondolom, hogy az eredeti történet az igenis figyelmet érdemel, csak nyilván hát mindig, ugyebár erről van szó, amikor intézményes visszaélésekről van szó, az kevésbé jól eladható a nyilvánosságban, mint hogyha ez a történet ez megszemélyesedik, de én is azt gondolom egyébként, hogy azért ez egy picit, na, tehát ilyen zsigeri formája a politizálásnak, és szerintem nem kell feltétlenül ilyen nem igazolt vagy kitalált történeteket előszedni ahhoz, hogy okkal lehessen kritizálni azt a módot, ahogy a kormány ezeket a helyzeteket kezelte.
Igen, mert hogy ezek
nem kezelte.
Igen, hát pontosabban, mert hogy viszont a kormány részéről sem érthető az a helyzet, hogy akkor miért nem állt bele ebbe a Szőlő utcai ügybe, ez egy világos gyűrűk vádemelés, mi lesz? Igen, kivizsgáljuk az minden részletére, stb. Ezzel, mert azért persze, nyilván nem igazol semmit, nyilván nem tudjuk, hogy nem tartják fogva Elvis Presley-t valamelyik hangárban, és hogy igen, és hogy Semjén Zsolt pedig majdnem, hogy szentember, és én ezeket, én ezeket elfogadom, de mégis ez a dolog, hogy hárítanak, és azt mondják, hogy ez a jelentés, ahogy elkészült, ez a kijelentés, hogy nem volt kis vagy gyermek, hogy érintette az ügynek, ezek a nyilvánvaló hazudások, letagadások, ezek pedig azért mégiscsak azt a gyanút erősítik, hogy hát valami titkolni valójuk van. És az pedig, ha valami, akkor az bármi lehet, tehát akkor innentől a fantázia elszabadul, pedig ezt meg lehetett volna fékezni.
Igen, ez nagyon fontos, és hogy pont ugyanez játszódott le egyébként az Egyesült Államokban, ahol azért egy ideig úgy nézett ki, szerintem talán ez aláfagyott, vagy ennek közvetlen veszélyessége, mintha csökkent volna, és ugyebár a Charlie Kirk meggyilkolása az teljesen máshova helyezte a politika fókuszát, de hogy az Epstein ügy az lassan elkezdett ráégni egyébként Trump elnökre, és aminek a fő oka szintén az volt, hogy igen, az igazságügyi minisztérium, illetve az FBI elkezdett ebbe a témába titkolózni, és azt mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, elkészült egy néhány oldalas igazságügyi minisztériumi irat, ugyebár nagyjából ugyanaz történt Magyarországon, és egyébként közjogilag valami meg jogi szempontból egy teljes nonsens, és ugyebár előbb kezdte írni Tuzson Bence ezt a jelentést, mint ahogy erre egyébként jogilag felhatalmazása lett volna, mert utána jelent meg a rendelet a magyar közlönyben erről. Szóval ez valami egészen elképesztő visszaélés a joggal, de hogy ezzel együtt ugyanez a nagyon hasonló történet játszott le az Egyesült Államokban, és igen, az a helyzet, hogy ahol sokat titkolóznak, ott abba tehát a sötétségbe bármit bele lehet látni. És itt egy kicsit ezt látjuk, tehát én is azt mondom egyébként, hogy lenne, meg lett volna lehetősége arra a kormány oldalnak, hogy igen, tiszta vizet öntse a pohárba, hogy érdemi vizsgálatokat kezdeményezzen, hogy olyan érintetteket is megszólaltasson, akár ugyebár ebben az igazságminiszteri jelentésben, akik ebben a szempontból fontosak lehetnek, de itt inkább egy ilyen masszatolásról van szó. Nekem egyébként az a benyomásom, hogy igen, könnyen lehet, hogy az együtt nem tudjuk, hogy mi történt, hogy könnyen lehet, hogy többen a kormány oldalon is félnek attól, hogy van valami. Hát miért gondoljuk azt, hogy egyébként mindenki tökéletesen tudna a kormány oldalon, hogy ilyen
valóság.
Tehát ők is bizonyos szempontból sötétbe tapogatóznak, és hogyha van egy olyan félelmük, hogy valamennyi a vádaskodásokból igaz lehet, akkor pedig érdekeltek lehetnek abban, hogy ezt minél gyorsabban eltussolják, illetve mondom, ez a beleüvölteni azoknak az arcába, akik ilyet mondanak, és ezzel elhallgattatni őket, szóval ezt a stratégiát látjuk. Én ezt egy elég elhibázott módszernek tartom, mert ez működik a Covid idején, szerintem ez itt kevésbé működik, és egyszerűen azért, mert hogy az internet mély bugyraiban bugyognak fel, ugyebár ezek a dolgok, ezzel nem tud mit csinálni nagyon a hatalom, de persze ebből tehát hogy jól illeszkedik ahhoz a szemléletmódhoz, ami gyakorlatilag a nyilvánosságot mindig ilyen kézi vezérléssel akarja irányítani és bizonyos irányokba terelni. Szerintem ez most itt egy kicsit kifog a kormány oldalon, és nyilván ez a hangos ukránozás, amit említett, és ami egy ideig egyébként háttérbe szorult a kormányzati kommunikációban, de hogy ennek a visszatérése, ez részben szintén valószínűleg ezzel függ össze.
Odáig folyult a dolog egyébként. A social médiában a Trump, Epstein és gyerekek összeállítású rövid videók, fotók folyamatosan ömlenek. Tehát, hogy ott nagyon durván azért még felszínen van tartva a dolog. De hogy odáig folyult a történet, hogy volt egy ausztrál kétfarkú kutyapárt, vagy nem tudom, mindegy, egy lap lehozta azt a hírt, ahogy kell kellő komolysággal, hogy Donald Trump kijelentette, hogy a Epstein lista okozza az autizmust, és minél több név kerül nyilvánosságról a listáról, annál inkább növekszik az Egyesült Államokban az autisták száma. És hogy ezt nekem valaki halálkomolyan idézte, és hogy pont szerencsé, hogy én pár nap előtt olvastam, és mondtam neki, hogy ez nem. Tehát, de hogy az, hogy feltételezik Donald Trumpról, hogy egy ilyen gondolkodás, hogy kimond egy ilyet, az sokat elárul az ő megítéléséről, mert hogy hát azért mondott furcsa dolgokat egész életében, de ez nem hiszem, hogy elül ez a dolog, nem tűnik úgy nekem.
Igen, és pont ezért fontos ez a példa is, amit mondasz, mert hogy itt alapvetően arról van szó, és ezt karikírozza ez az által említett idézet is, hogy voltak éppen ugyebár itt azért azok a szereplők, akik az összesküvés elméleteket meg a dezinformációt egyébként mesteri módon használják arra, hogy hatalomba kerüljenek, illetve ott maradjanak. Szóval egy kicsit azt érik meg, hogy a saját fegyverüket elkezdik ellenük alkalmazni. És ezek szemben nagyon nehezen tudnak védekezni. Ugyebár amikor Trump folyamatosan mély államról beszél, és aztán utána ezek a mély állammal kapcsolatos vádaskodások, meg a pedofíliával kapcsolatos vádaskodások rá ütnek vissza. És mindezt igen, annak a kontextusa, hogy közben igen, egészségügyi téren valami egészen elképesztően tényleg a leg... Tehát nagyjából úgy kell elképzelni Robert Kennedy egészségügy miniszterségét, mint ha nálunk Gődén György lenne.
Szerintem a Kászlár Miklós. Tényleg ő volt, bocs.
Igen. Szóval nagyon messze ment más téren, ugyebár az összesküvés alapú ilyen politikai gyártásba hatalom, és ezt nálunk is el lehet mondani azzal együtt, hogy szerintem az egészségügyi dezinformációk terén azért nem állunk annyira rosszul, de hogy ez az ellenségképzés is.
Hát igen, ez volt a döbbenet, igen. Amikor a Semmilyen Zsolt egyébként a döbbenetes, én nem vagyok testbeszéd kutató és elemző, de a Kövér László arcán megjelenő kifejezés, amikor 2 perces hozzászólást kért a Semmilyen, az mindent elárult. Tehát, hogy ilyenkor nem szabad elkérni a mikrofont. Csendbe kell, kussolni kell. És látszott rajta, hogy most ez ebből baj lesz, és az lett. És hogy ez a kijelentés, hogy mit tudom én, honfoglalás óta ilyen mocskos, aljas, lejárató kampány nem történt, az így mindenkiben így elkezd terezgetni a húrokat, hogy mit a Nagy Blanka, Pankot, gimnazista lányok, újságírók, gazdasági szereplők, itt mindenki, itt meleg, pedofil, és tolva, és asszony, kényverő volt. Tehát ez így azért nem volt, ez megint csak egy ilyen alaphiba volt, mert hogy nem, tényleg, és akkor elővettek ilyen listákat az emberek, hogy hány ilyen gyilkos, ilyen karaktergyilkos kampánya volt a Fidesznek. Én már el is felejtettem közülük néhányat, de hát szép s hosszú sor, illetve akkor már azt jelentették a pedofil ügyeket is, tehát a Kalettától kezdve a Kónyáig az egészet, és az is egy ijesztő sorrend, még ha nem is mind pedofil, csak az álszentséggel összefüggően, mert ugye mit tudom én, a Bese atya ügye, az egy tök egészséges, hát meleg volt, és jól érezte magát. Tehát az a világon semmi törvénytelen nincs abban a történetben, de nyilván nem illik az általuk sugallt képbe, igen, de az ő kijelentése után erről a kis titkosszolgálati megbeszélésről, hát azért az nem ütött át az érdeklődés küszöbét, pedig az nagyon kemény volt.
Igen, igen, tehát tényleg arról van szó szerintem is, hogy itt az eszközrendszer köszön vissza a Fidesz-szel szemben. Ők sokat alkalmaztak, és azért tegyünk hozzá, és itt igenis van egy nagyon komoly különbség, hogy egyébként nincs arról szó, hogy a kormánykritikus média ebbe egy az egybe beleáll, és a teljesen megalapozatlan állításokat terjeszti nagy meggyőződéssel. Ugyebár nem látjuk azt, hogy ugyanaz a cikk, amelyet megírtak az egyik pártközpontban, szó szerint megjelenik, adott esetben, nem tudom, 100 vagy annál is több orgánumban, hogyha hozzáveszünk a különböző megyei lapokat, stb.
Hát ja, a Juhász Péternek 1000 számra volt, tehát hogy ott ezres nagy.
Igen,
számára.
Igen. Pontosan, és hogy igen, és hogy tudjuk, hogy ez így működik, hogy ilyen géppuskaszerűen ugyanazok a cikkek teljesen hamis állításokkal megjelennek 1000 helyen, aztán ember legyen a talpán, aki ezeket győzi helyreigazítatni, gyakorlatilag nem lehet, de ezzel együtt igen, mondjuk Juhász Péterrel szemben rengeteg helyreigazítás jelent meg, ami ugye ilyen sok perces, csak a helyreigazítások, ilyen sok perces videókat tesznek ki. Szóval ezek ebből a szempontból én azt gondolom, hogy igen, a kormány oldalt tartatnak egy kis önvizsgálatot, nyilván nem fognak, de hogy nekem egyébként meglepő az, hogy néha meggyőződésesen felháborodottnak tűnnek sokan a kormányoldali véleményformálók közül azon, hogy lehet ilyet tenni. Amit én abszolút azt gondolom, hogy ilyen teljesen megalapozatlan állításokat egy parlamenti vitába bedobni, szerintem ez ez egy olyan politikai eszköz, amelyet nem biztos, hogy érdemes meg morálisan jó használni, de hát hogyha a Fidesz meghonosít egy ilyen módszert, akkor egyébként tényleg ne csodálkozzon meg a KDNP, és ebben egyébként semmilyen Zsoltnak komoly szerepe volt, aki kivívás saját maga, nem csak a szakállas bácsizás, de én emlékszem arra, hogy Gyurcsány Ferenc és más kormányzati politikusoknak a pszichoanalitikus elemzése politikusoktól, szóval ebben is aktív részlet például azért semmilyen Zsolt, tehát ez a patologizáló, kriminalizáló és ilyen dehumanizáló beszédmód. Szóval ez azért egy politikai termék, és nem azt akarom azt mondani, hogy csak a Fidesz-KDNP oldalán van jelen, most láthatjuk is, hogy nem, de az a helyzet, hogy ezt ilyen intézményesen és üzemszerűen ők honosították meg. Amit most egyébként, ami most csattan a Fidesz-en, meg a KDNP-n, ez egyébként ennek egy enyhébb változata, mert ebbe egyáltalán állt bele, szerintem nagyon helyesen. Egyébként a kormánykritikus sajtó, illetve az ellenzéki szereplők nagyobb része.
Hát a független sajtó nyilván nem fog akkora csapdába belelépni, hogy ezeket. Tudnék, ezek a sztorik, ugye ez a két magasrangú politikusról szóló sztorik, ezek évek, hosszú évek óta keringenek a netnek abban a régiójában, ahol ezek így pörögnek. Nyilvánvaló módon eddig nem kaptak hangsúlyt, de most onnan, tehát onnan törtek elő, mert azért ott azért ezeknek mind hosszú-hosszú kifejtéses szakaszaik is vannak. De hát nyilván se a független sajtó se. Ugye nagyon érdekes módon, hogy ugye az ugye barom érdekes helyzet, hogy a legnagyobb kihívója kívül van a parlamenten ugye a Fidesznek, akik viszont benn vannak a parlamentben, azok most végre láthatóvá tehették magukat ezzel kapcsolatban, és hát itt meg is tettek mindent, mert hogy ennek más értelme nem volt így ennek a kis visszakérdezésnek, ez a kalambós és semmilyen Zsolt mit tudna arról arról mondani, hogy Zsolt bácsi. Tehát azért az jó, ne tetessük magunkat hülyének, ez provokáció, és hát valóban be is jött, tehát ezek szerint bejött, de hogy közben pont azon gondolkoztam végig, hogy igen, a Fidesz megengedi magának, a Fidesz egészen gátlástalanul érzek az eszközökkel, de hogy akkor hogy van ez? Tehát, hogy autokráciát csak tehát antidemokratikus módon lehet megszüntetni, vagy demokratikus úton vereségre van ítélve az, aki hívó alapból, hisz hát ők nem követik a játékszabályokat, de hogy akkor mi a teendő? Mert morálisan azt mondja az ember, hogy jó, hát én akkor se fogok kilépni a törvény adta keretek közül, hogyha ők kilépnek, mert akkor ugyanolyan leszek, mint ők, és akkor hiába kerülök hatalomra, nem értem erre semmit.
Igen, azért általában a politikát nem ilyen morális szempontok alapján vezérlik.
Kivéve a KDNP-t.
Igen, ez igaz. De az biztos, hogy látjuk egyébként kibontakozni, ahogy ez az erősödő polarizáció, meg a, hát egyébként a ugyebár a 15 év Fidesz kormányzás, ez egy olyan helyzetet eredményez, amiben ezek a típusú történetek, ezek egyre nagyobb karriert futnak be a kormánykritikus oldalon, és annyiban ez nem teljesen új, hogy hát azért, és az a helyzet annak idején, ha emlékszünk, mondjuk Márki-Zay Péter néhányat ezek közül, az állítások közül, azért bevitt a politika mainstreamébe, ugyebár a pszichiátriai gyógykezelés, meleg családtagok, stb., a zabi gyerek, szóval ezek a fajta történetek, amelyeket ugyebár általában úgy lehet hallani, hogy biztos forrásból hallom, hogy ez igaz, mert az ismerősöm ismerőse ott volt akkor, amikor ez meg az történt, tehát hogy ezek biztos igazak. Természetesen, tehát hogy ezek azért, hogy a roma származás kérdése. Szóval ezek ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon övön aluli, és hát nem egy magas morális színvonalról árulkodó történtek, mert összesküvés elmetek, szóval ezek azért az ellenzéki nyilvánosságban, a másodlagos nyilvánosságban, ezt fontos hozzátenni, meg mondom így a mély rétegekben, de azért igenis jelen vannak. Én azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül kéne táplálni, és én tényleg azt mondom, hogyha én azt gondolom, hogyha valaki ellenzéki szereplő, akkor igenis a létező és ismert tények alapján tudjon olyat állítani, amely meggyőzi a választókat arról, hogy a kormány oldal nem alkalmas arra, hogy folytassa az ország vezetését, hogyha ez mindenféle hazugságokat kell, vagy megalapozatlan történeteket kitalálni, akkor igen, akkor valóban felvetődik a kérdés, hogy akkor igazából hol is húzódik itt a morális határ, és persze az érthető, hogy vannak olyan ellenzéki szereplők, hogy tényleg a túlések küzdenek, és azért próbálnak nagyon nagyokat mondani. Hozzáteszem egyébként, hogy az, hogy a Google meg a Facebook kivezeti a politikai hirdetéseket, az egyébként az összes politikai szereplőt arra készített, hogy egyre nagyobbakat mondjon, hogy azok virálisak legyenek, és hogy organikusan egyre több embert el tudja férni a közösségi médiában. Tehát én értem az ennek irányába mutató hatás, csak azt is gondolom, hogy az az érvelés, hogy na hát ők csinálják, akkor nekünk is kell. Ez azért nem állja meg a helyét, mert valóban ezzel akkor felvetődik a kérdés, hogy oké, de akkor végülis ebben mivel is vagy jobb, mint az ellenfeled.
Hát meg konkrét esetünkben maga a Szőlő utcai ügy, ami stabil, megalapozott, már nem ügy, rendőrség, az bőven elég lett volna, az, mert hogy ugye a kegyelmi ügy rohadtul felerősíti annak, tehát ezt tudtuk, hogy durranni fog, de elejárt az időnk. Krekó Péter, szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója, még reggel 6-kor mondtam, hogy Szurgutban vagy a Gulágon, és hogy ott írod új könyvedet, úgyhogy én nem is zavarnálak tovább ebben a munkában. És nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm.
Minden jót. Szia.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.